ennyire áldásnál még szükség lesz erre most mindjárt. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek.
Főtisztelendő professzor úr, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt az Alsógödi Szent István templomnak a búcsú ünnepén. Professzor úr, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológiai karának filozófia tanszékvezető professzora, szabad személyeskednem kedves volt tanárom, és a Szent István Tudományos Akadémiának az elnöke, apostoli protonotárius. Így köszöntjük szeretettel, és kérjük, hogy a szentmisi áldozatot szíveskedjék bemutatni, áldja meg elsőnek a kenyeret, az új kenyeret, és Isten üzenetét közvetítse felénk a szentbeszédben. Isten hozta.
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves híveket, plébános urat ebbe a csodálatos, szép új templomba, ami nekem azért is egy kis öröm, mert napokban került a kezemben egy régi fénykép. A nagymamámnak itt volt valami nyaralója, és én még 45 előtt itt játszadoztam a Dunaparton, de hát nem sokra emlékszem, csak mindig említett a nagymamám, hogy Alsógöd. Hát most itt vagyok, úgyhogy akkor szeretettel megáldom a kenyeret. Könyörögjünk, Istenünk, gondviselő atyánk, minden nap kértük tőled a mindennapi kenyeret, és ma ez évben kapott ajándékotként oltárod elé hoztuk az új kenyeret. Hálánk jele, amikor rá szent fiad jelét rajzoljuk, és hálás szívvel, örömmel fogyasztjuk. Nem csak kérni, de megköszönni is akarjuk a mai napon az új kenyeret. Neked, aki gondunkat viseled. Hálát adunk mindazok munkájáért, akik szántottak, vetettek, arattak, szállítottak, őrültek, dagasztottak, sütötték, hogy illatos ajándékod minden nap asztalunkra kerüljön. Fogadd, Urunk, értek köszönetünket, és áld meg asztalunkra került kenyerünket mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodására szolgáljon. Ami Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, aki veled él és uralkodik mindörökkön, örökké. Amen.
És a földön mi köszön.
Könyörögjünk! Istenünk, te Szent István királyt itt a földön országunk koronájával ékesítetted, és szentjeid közé emelted. Add kérünk, hogy aki a keresztény hit terjesztője volt hazánkban, legyen egyházad védelmezője a mennyben, ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Az Úr legyen veletek,
és a te lelkeddel.
Evangélium Szent Máté könyvéből.
Dicsőség neked, Istenünk!
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: mindaz, aki meghallgatja a szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és neki zúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja a szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, neki zúdult a háznak, az összedőlt és nagy romhalmaz lett belőle. Ezzel Jézus befejezte beszédét, a nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert nem úgy tanított, mint akinek hatalma van, hanem úgy, mint az írás tudó. Ezek az evangélium igény.
Áldjunk néked, Krisztus!
Kedves testvéreim! Úgy tűnik, hogy az utóbbi évtizedekben elhalványult Szent István tisztelete Magyarországon. Mi lehet ennek az oka? Először csak jelenség szinten írom le azt, ami történt. Már legalább 30 éve a közvéleményt formáló és befolyásoló személyek próbálják mind a tudomány, mind a művészet segítségével lejáratni Szent István királyt. És mi van ennek a hátterében? Valójában nem is Szent István alakja az, ami ellenszenves, hanem a műve ellenszenves. A Szent Istváni állameszme, a Szent Istváni Magyarország, a Szent Istváni hitbeli és erkölcsi értékekre épülő magyarság. Ez az, ami sokaknak nem tetszik, a közvéleményt hangsúllyal formáló egyes személyek előtt. Közismertek azok a lejárató kijelentések, amelyeket akárhányszor a tudomány nevében is emlegetnek, hogy Szent István milyen kegyetlen volt, milyen bestiális kegyetlenséggel végeztette ki riválisát, Koppányt, aki az ős magyar volt, aki a haladó volt, aki a forradalmi Magyarországot képviselte. Ehelyett ő, mint befolyásolható ember, természetesen a nyugati kereszténység felé orientálta az ős magyarságot, és aztán, amikor hatalomhoz jutott, tűzzel, vassal írtotta a magyar erényeket, a magyar értékeket. Ha még meg is nevezném azokat, akik ilyen dolgokat leírnak és mondanak, akkor aztán nagyon furcsa dolgok sülnének ki. Mert az Árpádházi Szent Istvánról bebizonyítható, hogy ő aztán szintiszta magyar fajú ember volt. De azok, akik ezt írják és mondják róla, azokról meg bebizonyítható, hogy még véletlenül se jöttek be őseik a vereckei hágónál, és hogy vér van bennük, azt aztán tudományosan is meg lehetne érdekes eredményekkel vizsgálni. Az, hogy a kultúrájuk nem magyar, az nem kétséges. Ne engedjük az ilyen tévhitekkel és féligazságokkal megtéveszteni magunkat. Szent István király egy olyan ember volt, akiről nagyon szépen írja a mi ősi egyházi énekünk azt, hogy az ő szíve gazdagságát kell, hogy kövessük. Mi a szív gazdagság? Nyilvánvaló a szív bölcsességére épül. Mi a bölcsesség? A bölcsesség több, mint az okosság. A bölcsesség több, mint a műveltség és az intelligencia. Jó lehet, akárhányszor erre épülhet. A bölcsesség még több is, mint az élettapasztalat. A bölcsesség a dolgok magasságában és mélységében való értékelése. A végső összefüggésekben kell elhelyezni mindig a résztapasztalatokat és felismeréseket. Akiben megvan a szív bölcsessége, az a szívében gazdag lesz. Ez konkrétan annyit jelent, hogy nagy lelkű lesz, szíves lesz, irgalmas lesz, nagy vonalú lesz, és megnyilvánul benne az a bölcs ítélő képesség, hogy pontosan tudja sorrendbe állítani az értékeket. Legértékesebb az Isten, utána jön a család, utána jövök én. Nem úgy, mint a mai világban, legértékesebb az én, utána a legértékesebb az én, és harmadszor is a legértékesebb az én, és hogyha netán a család is szóba kerül, akkor csak olyan összefüggésben, hogy nekem mennyi hasznom van ebből.
Ezért esnek szét a családok, a házasságok Magyarországon. Szent István szíve gazdagsága abból a szeretetből fakadt, ami az Isten iránti szeretet, és az Isten iránti szeretetet a természet fölötti hit alapozza meg. Hit nélkül nincs igazi szeretet. Hit nélkül nincs igazi erkölcs. Lehet, hogy vannak helybéli szokások, de maradandó erkölcsi elvek nincsenek. A szeretet is csak olyan adok-veszek szeretet lesz, és érdek szeretet lesz. Nem pedig az Isten iránti szeretetből fakadó, maradandó, önzetlen önfeláldozás. Szent István király szíve gazdagsága mellett az is egy nagy erénye volt, hogy épp a természet fölötti bölcsesség erejéből fakadóan tudta fölismerni a történelmi helyzetet. Ezért hivatásos és igazán erre termett uralkodó volt. A történelmi helyzet rendkívüli volt, és ezt a néhány évtizedet, tudjuk, hogy 1001-től 1038-ig uralkodott, tökéletesen ki tudta használni. És ezzel megalapozta az ezer éves Magyarországot. Nemigen szerették a már erősen szerveződő nyugati hatalmak, hogy egy újabb vad pogány törzs tör be Európába. Különösen a német-római császárok nem szerették ezt, és tudjuk a történelemből, hogy a kalandozások korában, amelyek, félreértés ne essék, nem rabló hadjáratok voltak, hanem tájékozódó és fölmérő járőrszolgálatok Nyugat-Európában, hogy honnan jöhet veszély. Szerencsés házasságot kötött Boldog Bajor Gizellával, és így rokonságba került a fiatal német-római császárral, harmadik Ottóval, aki kivételesen szerette a magyarokat. Mert Szent Istvánnal nagyon jó barátságban volt. Nagyon értékelte az ő életszentségét, uralkodói kvalitását. Most jönnek a látszólagos véletlenek, hogy ez az Ottó császár, ez nagyon jóba volt az akkori pápával, második Szilveszter pápával. Mert ez az Ottó császár Európa leghíresebb iskolájában, a franciaországi Chartres iskolában tanult, amelynek a Európa hírű magisztere, Gilbertus magiszter, aki korának az egyik legnagyobb természettudósa volt, az volt a tanára. És amikor pápa lett Gilbertus magiszter második Szilveszter néven, és István királyunk koronát kért a pápától, akkor ő ajánlotta be Istvánt a pápának Ravennába, és mondta neki, félreértés ne essék, ez nem akarja sérteni a lengyel-magyar barátságot, hogy az éppen akkor oda küldött lengyel király követének ne adjon koronát, hanem a magyar királynak adja ezt a koronát, mert ez a király az nem csak apostoli, hanem népének valódi hittérítő apostol. Sokat szeretik emlegetni azt, hogy a világiak és laikusok nagyobb szerepet kapjanak az egyházban. Hát kérem szépen, ebben is a magyarok élen jártak, mert a többi nyugat-európai országnak az apostolai püspökök voltak. Misszionárius szerzetesek voltak. A magyaroknál nem. A magyaroknál egy világi hívő, egy szent ember, egy király, egy igazi magyar volt a térítő apostol. Ő hívta be Szent Gellértet. Egyébként Velencének egyetlen szentjét, aki magyar szent lett. Ez a Szent István olyan világos alapelveket állított le, amelyre föl lehet építeni egy országot. Nem kell különösebben értékelni az ő kiváló bölcsességét abban a vonatkozásban, hogy világosan fölismerte, Magyarországnak egy olyan földrajzi helyzete van, amely bizonyos szempontból nagyon előnyös, de bizonyos szempontból nagyon hátrányos. Észak, dél, kelet és nyugat meccéspontjában van. A keleti és nyugati nagyhatalmak pedig kitűnő csatatérnek tudták felhasználni a magyar síkságot. Ezzel meg van magyarázva az egész ezer éves magyar történet. Szent István nem úgy, mint utódai, azonnal fölismerte, hogy csak úgy tudja kikerülni azt a veszélyes harapófogót, amellyel Magyarországot be akarják fogni akár nyugat felé, akár kelet felé, hogy egy harmadik utat választ. Ez pedig Szent Péter utódja, a római pápa. Ezért kért a római pápától koronát, és kapott egy koronát, nem tudjuk, hogy az eredeti milyen volt, de hogy a koronázási jelvények közül valami egészen biztos, történetileg megalapozható módon a Szent István személyéhez kötődik, ezt nem lehet letagadni. És ezért a koronázási jelvényekkel együtt kell nézni a Szent Koronát, mint reális szimbólumát a magyar szuverenitásnak. Ugyanis ez a korona, ez nem egy diadém, amit a vazallus királyok kapnak a hűbérúruktól. Ez a korona egy zárt korona, valószínűleg Szent László idejében lett így összeállítva, és a zárt korona mindig is a szuverenitást jelképezte. És ezt legitimáltatta, jóváhagyatta az akkori legmagasabb politikai fórummal, az akkori ENSZ-el, az akkori akkreditációs bizottság csúcsával, a római pápával. Néhány példa Szent István bölcsességéből, de a legnagyobb bölcsessége az volt, hogy rámutatott arra, amint az intelmekből is hallottuk, hogy csak a keresztény erkölcsre épülhet a jogrend. Ma egy úgynevezett jogállamban élünk. És ebben a jogállamban legújabb kimutatások szerint csak Budapesten sokkal több ügyvéd van, mint egész Ausztriában. Miért? Valószínűleg azért, mert jól meg lehet élni belőle. Miért lehet jól megölni belőle? Mert ott, ahol nincs erkölcs, a jog próbálja átvenni az erkölcs szerepét. Igen ám, csak hogy minden ember mellé nem lehet állítani egy fedhetetlen erkölcsű ügyvédet, ügyész bírót és egy rendőrt. Ez ugye elméletben nagyon szép, de gyakorlatban megvalósíthatatlan. Ha pedig nincs egy belső törvény, ami nem az én erkölcsöm, hanem egy fölöttem álló legmagasabb tekintélynek az erkölcsi törvénye, akkor a jogrend nem lesz más, mint a joghézagokat kereső és a törvényeket tudatosan megsértő embereknek egy szervezeti működési szabályrendszere. Hallottuk az intelmekből. A keresztény erények gyakorlása adja meg a tekintélyét a politikusnak. Nálunk Magyarországon, tisztelet a kivételnek, nincsen tekintélye a politikusoknak, mert a politikusok kizárólag világi, evilági, mulandó haszonlesésből vállalják ezt a tisztet. Szent István király nem ilyen volt. Ő egy alázatos ember volt, mert a szentek alázatosak. És nem törte a fejét mindenfajta politikai mesterkedésen, hogy milyen értelemben folytatódjon az ő életműve, hanem fölajánlotta a koronát a szűzanyának. Ezért Magyarországnak nem pusztán mennyei patronája van. Az minden országnak a szűzanya mennyei patronája. Magyarországnak egy elég sajátos helyzete van. Magyarországnak a boldogságos szentszűz nem a király néja, hanem a király nője, aki meg van koronázva. Ez adja meg a Szent Korona örök tekintélyét. Még akkor is, ha elvész, még ha akkor is, ha külföldre viszik, az a korona örökre megmarad, mely a mennybe fölvett és testben föltámadt királynő, a magyarok királynője hordozza. A magyarok királynője pedig nem kíván mást a magyaroktól, mint azt, amit a kánai mennyegzőn mondott a szolgáknak. Tegyétek azt, amit Jézus mond. És ha mi ezt tesszük, akkor méltók leszünk a Szent Istváni örökséghez, számíthatunk a boldogságos szűz segítségére, de ha elveszítjük a hitünket, akkor az Isten meg fog büntetni bennünket. Mert az Isten a hitetlen embereket és a hitetlen népeket azzal bünteti, hogy hiszékenyé teszi őket. Sajnos a magyar lakosság nagy többsége nem hívő, hanem hiszékeny. Se Istennek, se az egyháznak nem hisz, de minden gyütmentnek, minden reklámnak, minden rádió riporternek, minden tévé szakértőnek és elemzőnek kritika nélkül hisz. Hát aztán olyan útra is tért Magyarország, ami biztos, hogy nem jóra vezet, és Szent Istvántól nagyon eltávolít bennünket. Mi a teendő? Nem az a teendő, hogy a másikra mutogatok. Hogyha segíteni kell, segítsen más. Ha áldozatot kell hozni, segítsen más, mert nekem családom van. Ha meg kell halni, inkább halljon meg más. Ez a pusztuláshoz. Szent István példáját követjük, ereink példáját követjük, és nem csupán a középkori szentekre kell gondolnunk, hanem a mai szentekre is, a jó úton járunk. Én nem érek rá arra, hogy szent legyek. Családom van, annyi gond van, annyi számlát kell kifizetni. Kérem szépen, mindig van gond, mindig kell számlát kifizetni. Az úgynevezett rendszerváltás előtt sokan arra hivatkoztak, azért nem járunk templomba, mert veszélyes. Mert meglátnak. A rendszerváltás után pedig ugyanezek az emberek megint nem jártak szent misére. Megkérdezem tőlük, miért nem? Mert annyi dolgunk van. Tehát, ha valaki akarja, mindig talál okot, hogy ne imádkozzon, ne járjon szent misére, a gyerekét ne járassa ittani. De az ilyen ember csak magára számíthat. Nem fogja az Isten a bajban megsegíteni. Nem azért, mert az Isten irgalmatlan. Nem azért, mert a boldogságos szűz nem szeret minket, hanem azért, mert ha elfordulunk Istentől, magunkat alkalmatlanná tesszük arra, hogy az Isten gondviselését fölismerjük, az Isten segítségében bízzunk, ezért nekünk kell az első lépést megtenni. Hol kell megtenni? Otthon. Mindenki a maga állapotbeli kötelességét teljesítse, és, hogy egy stahanovista kifejezéssel éljek, túl teljesítse. Mert ha csak teljesíti, akkor sokszor nem fogja teljesíteni. Mindig magasabbra kell célozni, mindig többet kell akarni, és akkor a helyes úton járunk. Azzal fejezem be a beszédemet, ami mindig számomra nagyon megragadó. Én esztergomi egyházmegyés pap vagyok, és az esztergomi bazilikának az ormára hatalmas aranybetűkkel van valami írva, de az csak párkányról lehet látni a másik oldalon. Egy szentpáli idézet latinul. Quae sursum sunt querite. Quae sursum sunt sapite. A felülvalókat keressétek. A felülvalókra gondoljatok. Valljuk meg hitünket.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
Kérjük testvéreim a jó Istent, hogy Szent István király közbenjárására
áldja meg nemzetünket.
Thank you.